Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Emeljük fel szívünket az Úrhoz, testvéreim, imádkozzunk. Kegyelmes jó atyánk, édes Istenünk, minden tudásnak atya, ki az eget és a földet alkottad, ki teremtetted az embert erre a földre, és akinek te gondviselője vagy, Uram, te eléd borulunk le. Te hozzád hozzuk a mi szívünket ezen az őszi, de olykor nyáriasnak tűnő délutánon. Te eléd jövünk, Uram, hogy megvalljuk, csodálatos vagy. Csodálatos és kegyelmes, Uram, és mi ezt nap mint nap érezzük, nap mint nap tapasztaljuk. Ó, felséges Urunk, ha magunkban nézünk, hogyha szívünk legmélyét vizsgáljuk ebben a percben, akkor tudjuk, hogy találunk ott olyat, ami nem odavaló. Találunk ott benne rossz indulatot, gonoszságot, bűnt, amely nem kedves te előtted. Napról napra megharagszunk. Napról napra talán elfelejtjük, hogy te milyen kegyelmes voltál velem, és milyen kegyelmes voltál te ahhoz az embertársamhoz is, akire én talán haragszok, akit talán rossz szóval illettem, akinek nem tudok a szemébe nézni. Ó, felséges atyánk, bocsásd meg vétkeinket. Bocsásd meg a megváltó Krisztusért, aki mindnyájunk életében az Úr, és mi szeretnénk, hogy továbbra is Úr maradjon minden más felett. Hívunk, Szentlélek, Úristen, szentelj meg most bennünket. Engedd, hogy belepillanthassunk a zsoltárosnak a szívébe. Láthassuk, hogy mit akart ő üzenni nekünk, mit akartál te ő rajta keresztül nekünk átadni. Így kérünk, hogy áld meg a mi mostani Isten tiszteletünket. Szent fiadért, ami megváltó Urunkért kérünk. Hallgass meg fohászkodásunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az a szent ige, melynek alapján most Isten igéjét szólni kívánom közöttetek, írva található a 108. zsoltár mind a 14 versében. Dávid zsoltár éneke. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt. Zsoltár zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbad, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Így szólt az Úr szentélyében. Örömmel adom örökségű sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. Enyém Gileád, enyém Manassé. Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcán. Moab pedig a mosdó medencém. Edomra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Kiviszel az erős városba, kivezet engem Edomba. Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket, te, Istenünk, bár nem jár seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Ellenségeinket ő tapossa el. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Az imént felolvasott zsoltár két másik zsoltárnak a kivonata. Felmerült bennem a kérdés, hogy mi értelme volt az 57. zsoltárnak levágni az első felét és ide betoldani? Mi értelme volt a 60. zsoltár második felét belefűzni ebbe a zsoltárba? És így szinte egy új egységet alkotni, amit mi 108. zsoltárként ismerünk. Eleinte, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel a szöveggel, hát ilyen értetlenül álltam előtte, hogy vajon mire volt ez jó. azután rájöttem, hogy csak nekem tűnik, talán csak nekünk tűnik ismétlésnek ez a szöveg. Mert Dávidnak bizony emlékezés volt. Több volt ez, testvéreim, mint ismétlés. Visszaemlékezett az Úrnak a segítségére, azokra a segítségekre, amelyekért ő még akkor a múltban, miután azok megtörténtek, hálát adott. Szinte magam előtt láttam, hogy egy csendes órájában lehúnya szemét, és visszaemlékszik arra, hogy milyen nagy segítséggel volt az Úr az ő számára. És emlékszik arra, hogy ott és akkor ő ezért hálát is adott. De viszont érzi, hogy ezt a hálaadást, ezt neki ismét el kell mondania. Ezt neki ismét meg kell emésztenie önmagában. Újra el kell mondania a szerető Isten felé. És ezt megérte már, másabb szemmel tekintettem a Zsoltára. Most már talán nem ismétlés. Most már ez egy embernek az újbóli hálája, testvéreim. Tekintsünk most bele ebbe a Zsoltárba közösen. Vizsgáljuk meg ezt a 108. Zsoltárt, és hát vizsgáljuk meg azt a két Zsoltárt is érintőlegesen, ami ennek a Zsoltárnak az alapjául szolgált. Ahogyan mondtam, a Zsoltár első fele az 57. Zsoltár utolsó mondataiból való. Ez abba az időbe repít bennünket, amikor Dávid még fiatal volt. Egy fiatal, erős katona, akire féltékeny szemmel tekintett Saul a király, féltette, hogy átveszi tőle a hatalmat, és ez a király volt az, aki életre halálra üldözte, kerestette, mert meg akarta ölni. És itt pont az a történet kerül előtérbe, testvéreim, amikor Dávid egy barlangban bújdosott. Adullám barlangjába bújt el ezelől a rettenetes király elől. Visszaemlékszik Dávid üldözött múltjára. Emlékszik, hogy milyen nyomorult volt. Félt. Nem is tehetett mást. De ebben a félelmében ő mégis tudott imádkozni. Imádkozott, és az Úr megszabadította. Ezért zenghetett még akkor, annak idején a Zsoltár és a hálaadás, és ezért szólalhatott meg ez a hálaima. Ez a hálaima, amely itt van a 108. Zsoltárban, a mai alapigényben. És tulajdonképpen mit is mondott elő újra ebben? Azt, hogy ő most is kész Úrnak énekelni. Ő most is távol ettől az eseménytől, távol a megszabadítástól és az akkori hálaadástól, ő most is kész, akár évek múlva is, hálát adni és énekelni az Úrnak. Nem csak akkor is ott volt fontos, amit az Úr tett vele, nem csak akkor volt fontos, hogy az Úr megszabadította a bajból, hanem most is fontos számára, hogy az Úrral ápolja a kapcsolatát, hogy az élő Istennel ne romoljék meg a viszony. És mindezt reggel teszi. Ahogyan olvastuk, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Milyen szorgalmas volt ez a Dávid. Hajnalban, mielőtt még a nap felkelt volna, az Úr magasztalásával indítja a napot. Szokás volt a szerzetes rendeknél a régebbi időkben ez a hajnali dicséret. Például Pannon Halmán a 16. század elején, még reggel 5 óra előtt, mielőtt a réma elkezdődött volna, már mentek a laudészek, zsoltárok, hálaimák és himnuszok voltak. De hogyha saját korunkhoz szeretnénk közelebb jönni és példát keresni, akkor talán emlékeznek néhányan közülünk arra, hogy tőlem idősebbek, akik faluról vagy kisebb településről jöttek, hogy mentek az emberek reggeli istentiszteletre. Még mielőtt megkezdődött volna a munka, már mentek. És aki járókerő arra elment, csak azt látta, hogy a szerszámok ott vannak letámasztva a templom kerítésnél. És látták, hogy az emberek, még mielőtt elkezdődött volna a nap, a napi munka, már ott voltak az Isten házába. Azzal a dávidi lelkülettel ott voltak és magasztalták már korán reggel az Urat. Ez a hajnali, korai imádság tulajdonképpen megelőlegezi Istennek az arra a napra rendelt áldásait. Azt érzi az ilyenkor imádkozó ember, hogy az Úr arra a napra is készített neki valamit. Talán még nem látja, mert hát korán van, még nem kezdődött el a nap. De hiszi azt és bízik benne, hogy az Úr azon a napon is meg fogja tartani, segíteni fogja, és hogy ő ezért a nap végén majd hálát fog adni. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, vajon, amikor reggelente az Úr elé borulunk és imádkozunk, vajon két dolog eszünkbe jut-e? Az egyik, hogy visszatekintünk néha-néha, ha nem is minden alkalommal, visszatekintünk egy kicsit a múltra. Úgy, ahogyan Dávid visszatekintett a saját múltjára, arra, hogy milyen viszonya volt régen az Istennel. Vajon tudunk-e így néha napján visszatekinteni, akár egy elmúlt hónap, elmúlt hét, elmúlt év vagy évtizedek isteni gondviselésére. A másik pedig, ami talán jobban megpróbálja az ember hitét, hogy vajon hisszük-e reggel, korán reggel testvéreim azt, hogy az Úr minekünk is elkészített valamit arra a napra. Hisszük-e, hogy ugyanúgy segíteni fog azon a napon is, mint ahogy megsegített tegnap, tegnap előtt, hetekkel és évekkel ezelőtt. Hisszük-e, hogy lesz mit ennünk Isten kegyelméből, lesz ruhánk, lesznek majd emberek, akikhez szólhatunk. Lehet, hogy lesznek majd próbák, de tudjuk, hogy segíteni fog majd kiállni is azokat. Vagy pedig hajlamosak vagyunk arra, hogy abban bízunk, amit már megkaptunk. Hogy csak nap végén hálát adunk érte, amivel megsegített az Isten. Utólag hálásak vagyunk, de talán előzőleg nincs ott ez a dávidi lelkület. Nincs ott, hogy a nap elején már tudjuk, hogy az Isten segíteni fog, mert ő gondot visel mindjárunkról. Dávid, amikor magába nézett, és látta, hogy hatalmas csodákat tett vele az Isten, látta, hogy az életére törő király elől megmenekült, amikor ő ebből a helyzetből kijött, ő tudta, hogy Isten segíteni fog. Hiszen már olyan nagy csoda van mögötte, hogy ezek után kár lenne kételkedni abban, hogy nem fog rajta segíteni. Kár lenne kételkedni abban, hogy nem lesz vele minden nap, minden órában. És mi lenne a legékesebb bizonyíték annak, hogy így gondolja? Hát ez a bizonyíték, testvéreim, hogy már reggel, mielőtt még bármi történt volna vele, bármi történne vele, ilyeneken jár az esze. És tudja korán reggel, még mielőtt valamit is tett volna érte aznap az Isten, már tudja előre magasztalni. Mert bízik ő benne és az ő segítségében. Hogyha tovább lépünk a Zsoltárban, akkor azt látjuk, hogy nem csak az egyén dicsérete, hajnali magasztalása és hálaadásra kész ez a Dávid, hanem azt olvasjuk, hogy nemzetek között is kész hirdetni Isten szeretetét, amelyről azt mondja, hogy végtelen. Hiszen szereteted az égig él. Ez olyan elképzelhetetlenül nagy, amit az ember nem tud felfogni, csak elfogadni. Elfogadni és megélni. És milyen jó, hogy ő képes volt ezzel más nemzetek felé fordulni. Olyanok felé, akik talán ellenségei voltak, akik nem tartoztak ahhoz a szűk körhöz, amiben ő élt. Kész rá, hogy a nagy dolgokat, amelyeket véghez vitt az Isten az életében, kész rá, hogy tovább adja, mert nem tudja magában tartani. Átélte, mit jelent egy barlangban kuporogni a sötétben, tudva azt, hogyha Isten nem segít, ott fog meghalni. Saul ott fogja megölni. És ebből a reménytelen, ebből a stresszes állapotból megmenekült Isten által, és ez olyan változás volt az ő életében, hogy nem tudta magában tartani. Hogy ő igyekezett ezt valahogy tudomására adni más népeknek is, más embereknek, akik nem olyanok, mint ő. Akik talán nem éltek át olyan csodát, olyan isteni közbeavatkozást, mint ő. Nekünk kész erre a szívünk, testvéreim. Vajon mi tudjuk-e magasztalni az Urat tetteinkkel, beszédünkkel ebben a világban? Vajon ebben az elfajult nemzedékben mi készek vagyunk-e az Úr csodáiról beszélni? Készek vagyunk-e megszólalni egyáltalán? Ebben a megkeseredett, elégedetlen hangulatban tudunk-e krisztusiak maradni, és úgy magasztalni az Istent, hogy a mi életünkben véghez vitt csodákat hirdetjük, mint ahogy Dávid tette. Vajon rá tudjuk-e ébreszteni az embereket, hogy Isten kész cselekedni az ő életükbe is, hogyha ők vágyódnak hozzá. Hogy ő neki már akkor terve van az ember napjával, mielőtt még felkelne. Mert hát az emberek lehet, hogy úgy érzik, hogy bánatos a nap, lehet, hogy úgy érzik, hogy semmilyen a nap, üres, talán munkanélküli, talán borús, mert nem történik semmi. De gondoljunk bele, testvéreim, hogyha nem lenne az Isten az emberrel, akkor lehet, hogy ez az üresnek tűnő nap fájdalommal, csalódásokkal teli lenne, és a nap végén véres könnyek között kulcsolná imára a két kezét. Felolvasott 108. Zsoltár második nagy egységére hadd térjünk ezek után. Ezeket a verseket Dávid egy másik Zsoltárban, a 60. Zsoltárban fogalmazta meg. Ez az időszak arról szól, amikor Dávid már elkezdte királyi uralmát. Már túl van a barlangi bújdosáson, Saul ebben az időben már nem számít ellenségnek. Itt nem mint egy menekült és elhagyatott ember áll előttünk, hanem mint egy király, akit kiemelt Isten a bajból. Itt az a feladat van Dávid előtt, hogy le kell győznie a körülötte álló ellenséges népeket. Sámuel könyvét, hogyha olvasuk, akkor tudjuk, hogy ezek sikeresek voltak. Túlnyomó rész Dávidnak sikerült meghódítania ott az országa körülötti birodalmakat. Győzelmes volt ez a király. De, mint minden háborúban, ebben a háborúban is voltak vesztes csaták. Volt olyan időszak, amikor nem éppen Isten népe állt győzelemre. Volt olyan időszak, ahogyan kiderül a Zsoltárból, hogy szerte szaladt a nép, mert nem volt segítsége. Ez a 60. Zsoltár, amiből a 108. Zsoltár is idéz, tulajdonképpen egy vesztes csatára emlékezik. Szétszóródott a csapat, és győzelme volt ideiglenesen az ellenségnek. Ám a Zsoltár szerint az Úr mégis jelet adott. Jelet adott az akkor vesztésre álló izraeli népnek, hogy mégis ti fogtok győzni. És mi volt ez a jel? Hadd elemezzük most ezt a jelet, amit itt a 108. Zsoltárba felolvastunk. Hiszen így olvastuk, hogy Isten így szólt szentélyében: örömmel adom örökségű sikemet, és kihoztam a Szukkót völgyét. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, Moab pedig a mosdómedencém, Edomra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Egy szentélyi jelenetet hoz elénk ez a Zsoltár, 108. Zsoltár, és tulajdonképpen nem tudjuk, hogy ez egy olyan szentélyi jelenet lett volna, amely az Úr templomában, Jeruzsálemben játszódik, vagy pedig Dávid király bepillanthatott egy tróntelmi jelenetbe, de nem is ez a lényeg, hanem inkább az, amit a sorok mondanak. Itt Isten úgy mutatkozik be, mint aki Úr minden nemzet felett. Ő az, aki Sikem és Szukkó völgyét, amely a Szentföld keleti és nyugati oldalán van, illetve Gileádot, amely a Jordánon keletre van, oda fogja adni a népnek, mert ő Úr ezek felett is. Tudta ezt a nép ebből a kijelentésből, hiába állt vesztésre, hiába bukott el egy csatát. Mégis az Úr biztatta ezek a sorok által, hogy ne csüggedj, mert amíg én veled vagyok, lesz folytatás, és meg fogod hódítani azokat a területeket. Azt mondja, hogy Efraim, mint sisak. A sisak mindig az embernek a fején van. Mindig valami kiemelkedő, valami magasat jelképez. Így lesz majd Efraim az északi országrésznek a kiemelkedő néptörzse. Ő lesz az, aki majd vezeti ott az országot. És visszatér majd Júda dicsősége is. Hiszen őról azt mondja, hogy Júda a kormánypálcám. Az a kormánypálca, amelyen majd uralkodni fog ezeken a környező meghódított népeken, az, amelyikkel majd meg fogja verni ezeket a népeket. Edóm majd az Úr saruja alatt lesz eltaposva. Moab vizei, amely körülbelül a mai Holttenger és környéke, lábmosó vizek lesznek, vagy egyes fordítók szerint majd köpőcsészék. Filiszteába pedig lehet lesz majd hallani a meghódító csapatoknak a csata kiáltását. Dávid és a katonái bizonyára megijedhettek egy vesztes ütközet után, de tovább reménykedtek, és az Úr ezt a bizonyságot adta nekik, hogy így fog cselekedni az ő népével. Feltette Dávid a kérdést, hogy ki vezet majd el engem Edomba. Ki vezet el majd engem annak a kornak, szinte világ birodalmába, ott, ahol fejlett katonaság van, jól szervezett államigazgatás, jól működő királyi rendszer. Júdában még csak ekkor kezd éledni a királyság. Ezelőtt nem volt, csupán törzsek szövetsége. És egy ilyen országba, egy ilyen területre ki fog engem bevinni? Emberileg lehetetlen. Ám Istennek mégis lehetséges volt. Mert, ahogyan olvasjuk Sámuel könyvébe, a kicsiny júdai sereg mégis megvert 18 ezer edómit, akik jól felfegyverzettek voltak. Szeretett testvéreim, az utolsó vers azt mondja, hogy Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Az ellenségeket ő tapossa el. És tudjátok, ez volt Dávid győzelmének a kulcsa, hogy bízott Istenben. Lehet, hogy volt hadereje, voltak harci eszközei, de mégis ott volt az Istenbe vetett bizalom. És enélkül nem ment volna. 18 ezer ember felemésztette volna Júdea minden katonáját. Jól lehet, elcsüggett a nép. Hiszen ezt olvastuk, ezt értettük a Zsoltárból, hogy voltak olyan csaták, amelyiket elvesztett. És hát egy vesztes csatával miért ne járna együtt a csüggedés? De azt is látjuk, hogy az Úr továbbra is velük volt, mert ők továbbra is az Úrban bíztak. Ő bíztató jelet adott, és a kicsinsereg Isten által hatalmas dolgokat vitt véghez. Szeretett testvéreim, mi is Isten segítségével hatalmas dolgokat tudunk véghez vinni. Le tudjuk győzni az ellenséget, a gonoszságot, a széthúzást, mindent, amit munkál a gonosz ebben a világban, amit munkál körülötted, és amit igyekszik munkálni a te szívedben is, hogyha hagyod. Ha tudsz békét teremteni, szeretett testvérem, két ember között, hogyha kész vagy más embernek elmondani azt az ajándékot, amit Isten neked adott, már is hatalmas dolgot tettél. Hogyha két ember kibékül te általad, ha meglátja, hogy milyen a keresztény élet, már tettél valamit. És ez hatalmas dolog, testvéreim. Hatalmas dolog másoknak például szolgálni. Mások felé mutatni, hogy én hová tartozom, hogy nekem Krisztus a mesterem. Nem pedig behúzódni, elbújni, és megtagadni talán önmagunkat is négy fal között. És bizonyára biztos lesznek még mindnyájunk életében erőnkön felüli helyzetek. És lehet, hogy úgy érezzünk majd magunkat, mint ahogyan Dávidnak akár egyik ember érezte abban a csatában, szemben azzal a 18 ezer jól felfegyverzett Edomival. De aki hisz és bízik Istenben, ami megváltó jóúrunk atyában, az meg fogja tapasztalni újra és újra, hogy meg tud oldani majd minden olyan feladatot, amihez talán úgy érezte, hogy nincs ereje. Ahogyan az apostol is érezte és megvallotta, miután szorosabb lett a viszonya, ami Urunk Jézusunkkal, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Szeretett testvéreim, elérkezve az ige magyarázat végéhez, láthattuk, hogy Dávid nem volt feledékeny. Már a korai órákban az Úr elé tudott állni, és vissza tudott gondolni arra, hogy megsegítette őt az Úr. És gondolt arra is, hogy ő már ezért hálát adott. De mint igényből kiderült, a hálát ő kész újra megismételni. Ugyanazért a szabadításért. Már ebben a Zsoltárban, a 108. Zsoltárban nem mondta el a körülményeket, mint ahogyan azt megismertük az első két Zsoltárból. Itt már csak a hála. És tudja azt, hogy segítségére fog majd sietni ez az Isten, a mi Urunk, és tudja, hogy ő általa a hátralévő életében is ugyanilyen csodás dolgokat fog majd tudni cselekedni, mint amikor szétverték azt a 18 ezer Edómit. Kívánom mindannyiunknak, hogy mi is tudjunk így visszagondolni már korábbi csodákra, eseményekre az életünkben, és tudjunk visszagondolni arra a hálaadásra, amelyet talán akkor tettünk. De nézzünk előre is, testvéreim. Haladjunk tovább a földi utunkon, azzal a reménységgel, hogy Isten segítségével csodálatos dolgokat fogunk majd véghez vinni. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Felséges Istenünk, jó atyánk, ki napjainkhoz napokat toldasz, ki kegyelmedben tartasz meg minket. Köszönjük, hogy most is vezettél bennünket. Köszönjük, hogy belepillanthattunk a 108. Zsoltárba. Láthattuk, hogy Dávid kész volt újból a hálaadásra. Így, Uram, hadd legyen a mi szívünkben is hálaadás. Hadd legyen mindenért, mindazért a jóért, amelyet cselekedtél velünk, mindazért, amely bajokból megmentettél bennünket, jó Úrunk. Ó, felséges Istenünk, tudjuk, hogy Te általad csodás dolgokra vagyunk képesek, de csak akkor, hogyha szoros a kapcsolatunk Te veled. Csak akkor, hogyha mi szívünk mindig a Tiéd. Nem csak idéglenesen, amikor megszorulunk, hanem napról napra a Tiéd, mert Te megváltottál bennünket a Krisztusban, és mi ezt az áldozatot elfogadva Te törvényeink szerint szeretnénk élni. Kegyelmes jó Úrunk, őrizd meg bennünket, őrizd meg szeretteinket, azok, akik közel állnak hozzánk, de őrizd meg azokat is, akik talán távol, mi tőlünk és Te tőled is. Ó, fohászkodunk, Uram, beteg testvéreinkért, akik várják a Te eljöveteledet, várják az áldott orvost, eljön az ő életükbe is. Gyógyíts meg, Uram, mi bennünket is, hogyha a lelkünk háborog. Vedd el a mi fájdalmunkat, akár testi, akár lelki, hiszen tudjuk, hogy a mi földi szenvedésünk, a mi földi életünk, az csak kisebb fájdalom, mint amit a mi Urunk Jézus Krisztus elszenvedett mindnyájunkért a kereszten. Tarts meg bennünket, Uram, az éjszakában, az éjszaka sötétjében, és enged, hogy holnap újult erővel kezdjünk majd magasztalni korán reggel téged, mielőtt munkába indulunk, mielőtt neki kezdünk a napi teendőknek, hiszen Te érdemled egyedül a dicséretet. Ó, felséges Istenünk, Szent Fiadért hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen.